Köszöntöm az Ember Emlékezet hallgatóit, Horváth Szilárd vagyok. Ma két történésszel beszélgetek, Galambos Istvánnal és György Sándorral, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának kutatóival. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Köszöntjük a hallgatókat.
És köszönjük a meghívást.
Hogy miről beszélgetünk? Hát hősiességről, szerelemről, hazaszeretetről, példamutatásról. Aki pedig ma példát mutat nekünk, Iván Kovács László, a Korvin közparancsnoka. 1956-ban a Korvin köziek voltak azok, akik persze másokkal is együttműködésben megállították a szovjet páncélosokat Budapesten, az Üllői úton. Ez már önmagában sem kicsi haditett, és önmagában is elemzésre méltó, de ha hozzátesszük, hogy Iván Kovács László közben még szerelembe is esett a harcok közben, vagy szünetében, ezt nem tudom pontosan, mindjárt megbeszéljük, na hát ez tényleg érdekes számomra. Szóval, hogy volt ez a szerelem, Galambos István?
Először is le kell szögeznünk, hogy mindenfajta katonai előképzettség nélkül lett Iván Kovács László, a Korvin köznek a főparancsnoka. Körülbelül október 25-e az az időpont, amikor már hozzáfordulnak útmutatásáért a különböző egység parancsnokok. A Korvin közt úgy kell elképzelnünk, mint egy olyan szervezetet, amilyen spontán összeverődött emberekből lassan átformálódik egy ilyen fegyveres felkelő központtá. És ennek a fegyveres ellenálló központnak bizony mindenfajta logisztikai részlege lassan kialakult, tehát lesz konyhája, ahol főznek, és így dolgozik Horváth Zsuzsanna, aki később Iván Kovács László szerelme lesz. A kapcsolatuk tehát már a Korvin közben kezdődik, ugyanakkor a szerelem kibontakozása az már a forradalom utánra tehető, későbbiekben lesz az, hogy egyre sűrűbben találkoznak, egyre sűrűbben beszélgetnek, és szerelmet vallanak egymásnak, és a legnagyobb szerelmi tett mindkét részről, hogy amikor perbe fogják őket, mind a kettő a másikat próbálja menteni. Iván Kovács László egyébként is mindent magára vállal, mindazokat igyekezik menteni, akiket ő úgy fogalmaz, hogy méltatlanul belekevert ebbe az ügybe, tehát úgy tünteti föl a dolgokat, mintha mindenért ő lenne egy személyben a felelős. Horváth Zsuzsanna az pedig nem bújik el, hanem jelentkezik és érdeklődik Iván Kovács László sorsa iránt, a letartóztatás követően, és ezzel kerül gyakorlatilag a hatóságoknak a látóterébe. Őt nagyon szövevényes ügybe igyekeznek belekeverni, már üvegcséről vizionálnak a kihallgatói, hogy majd biztos belekevert valamit az AVH-soknak szánt ételbe, és a többi. Tehát olyan irányba kezd el a kihallgatások folyni, hogy a megtörése az küszöbön állna. Különböző vallomások alapján azonban úgy tűnik, hogy ő mindvégig kitart Iván Kovács László mellett. Későbbiek során, amikor Iván Kovács László sorsa már tragikusra fordul, és már úgy érzi, hogy menthetetlen, akkor tör meg, és akkor lép egy olyan másik szerepkörbe, ami már nem ez a forradalmi hősnő története.
Hát igen, azt elmondhatjuk, hogy az ő szerelmük nem teljesedik be, már legalábbis ugye egy szerelem beteljesedését valahogy úgy képzeljük, hogy aztán házasság lesz belőle, gyerekek, és boldogan élnek, amíg meg nem halnak a mesékben. Ez egy másik mese, egy mese a kommunista rendszerről. Őket egy közös perben ítélik el, Iván Kovács Lászlót halálra ítélik. Mennyit kap Horváth Zsuzsanna?
6 év börtönre ítélik Horváth Zsuzsát, minden bizony azért kap ennyire súlyos büntetést, mert Iván Kovács László maga egy szimbólum volt, ahogy a Korvin köz is egy szimbólum volt.
Nem csak volt, ma is az.
Ma is az, csak ma más előjellel. Ugye akkor egy nagyon negatív képzetet társítottak hozzá, hogy láthattuk, hogy mindenféle koholt vádakat is próbáltak, merényleteket. Ez amúgy jellemző volt a hatóságokra, Újpesten is, az újpesti nagyperben is van egy ilyen, hogy mérget próbálnak keverni, és direkt kitesznek bort, hogy majd a szovjet katonák megjönnek a városházára, és megisszák. Az egészet maguk az idézőjeles méregkeverők cáfolták meg, mert hogy a szovjetek nem itták meg a bort, ők igenis senkinek nem lett semmi baja.
Aztán úgy emlékszem, hogy Horváth Zsuzsanna története valahogy úgy ér véget, hogy aztán portás lesz, mégpedig az Antal József vezette Orvostörténeti Múzeumban. Nem tudom, hogy Antal gyűjtötte az 56-osokat maga köré, mindeset ő adott neki munkát.
Hát az ő története méltatlanná akkor kezd válni, amikor végül is együttműködésre kényszerítik az állambiztonsági szervekkel. Valójában nincsen róla adatunk, hogy mivel zsarolták, vagy mivel vették rá a kényszerű együttműködésre. Feltételezhetjük, hogy a gyermekeivel zsarolhatták, és az együttműködés keretében több 56-osról adott le terhelő jelentést, de amitán Iván Kovács László meghalt, a szülei fölkínálták, hogy költözzön ő hozzájuk. Nem költözött hozzájuk, de abban a méltatlan szerepkörbe kényszerítette őt az államvédelem, hogy jelentsen a családról, Iván Kovács László családjáról. különösen kíváncsiak voltak a két külföldre szökött, állítólag a francia idegen légióban szolgáló testvéréről származó információkra, és 1961-ben sikerült is beszerezni neki a címüket. Ebben a szerepkörben is megismerhetjük őt. Nyilvánvaló, hogy ez egy kényszerű és a diktatúrának az egyik legaljasabb tetteként felróható eseményről van szó.
Minden esetre nem lehet belőle így ebben a formában romantikus lányregényt írni, az biztos. No, de nézzük meg Iván Kovács Lászlónak az életét, mert azért végül is egy olyan katonai parancsnokról beszélünk, akinek a fegyveresei tényleg megállítottak, látjuk a Korvin köz korabeli képeit. 1956. október 24-e, 25-e, 27-e, 28-a, 29-e képeit. Rommá lőtt páncélosokat látunk, páncélos oszlopokat látunk tulajdonképpen a Korvin közbejáratánál. Az a fiatalember miként képes ilyen cselekedetre, hogy képes vezetni egy katonai alakulatot? Nincs ilyen képzettsége.
Képzettsége nem volt, de katonacsaládból származik. Édesapja a Horthy-féle hadseregben szolgált, és 1940-ben amerikai hadifogságba esett. Ő maga is katonai pályára készült. Egy rövid ideig sikerült a Honvédelmi Minisztériumban is dolgoznia, de amikor rájöttek, hogy neki az apja úgynevezett nyugatos katona volt, akkor elbocsájtották, soha nem léphetett be a hivatásos katonai pályára.
Bocsánat, ha nyugatos, az azt jelenti, hogy Nyugat-Európában esett fogságba.
Ez jelenti, hogy Nyugat-Európában járta, és ott esett fogságba. Emiatt ő neki a továbbtanulási lehetősége is erősen korlátozottak voltak. Ő maga úgy fogalmazott, hogy a kommunista pártól soha semmit nem kaptam. Azért nem lehettem ösztöndíjast, mert apám katona volt, nem vettek fel a jogi egyetemre. Kirúgtak, amikor bementem érdeklődni a diplomáciai főiskolára, mert nem volt tagsági könyvem, ugye ez pártagsági könyvet jelent. Ha a párt felé próbáltam menni, elküldtek. Nyomorogtunk. Az öcséméket nem bírtuk tanítatni, és nekem nagyon fájt, hogy ők és én közöttem mindig lesz egy űr, amit nem fogunk soha leküzdeni. Hallgatólagos lesz ez, és mindig fájni fog. Ő igenis képezte magát, próbált ebben a szocialista rendszerben boldogulni, végül azonban a futballnak köszönhette leginkább a boldogulását, tehát őt úgy kell elképzelnünk, mint a rendszernek egy olyan túlélőjét, aki a családi terheltsége múltja ellenére egész jó pozícióba küzdötte fel magát a futball tudása révén. Ekkoriban nagyon gyakori volt, hogy sportállásokat létesítettek, és a futball volt az egyik ilyen népi sport Magyarországon. Így módon a különböző vállalatok, akik szponzoráltak klubok, akik illetve saját maguk is fönntartottak csapatokat, a legjobb játékosokért küzdöttek, és egyre jobb ajánlatokat tettek nekik. Itt az elsősorban a futball tudására számítottak, így kerül egyik munkahelyről a másikra, hogy ő fogalmaz szinte minden állását a futballnak köszönheti. Emellett továbbképzi magát, és már Budapesten albérlettel is rendelkezik.
A továbbképzés az mit jelent? Mert hogy a hivatalos képzésben nem tud részt venni, vannak szabad egyetemek, ahol jár?
Egy szabad egyetemre jár, és ott képzi magát. Elsősorban olyan tárgyakat tanul, ami joggal, művészetekkel, tehát ilyen általános műveltséget adó tárgyakat tanul. Nyilvánvalóan katonai ismereteket nem tanulhat. Ami katonai ismeretre szert tehetett, az legfeljebb a családi könyvtárból származhat. Ő úgy fogalmaz, hogy voltak egyetemista barátaim, akikkel független és szabad Magyarországot akartunk. Emberi életet akartam, hogy például meg tudjak házasodni, jogot az emberi élethez. Hallottam arról, hogy Jugoszláviában nagyobb szabadságban élnek a dolgozók. Helyesnek tartottam a több pártrendszert, de legalább két alapvető párt működését kívántam. Ezekkel az egyetemista barátaival beszélgetve jutott el egyfajta olyan Magyarország gondolatáig, ahol több pártrendszer működik, ahol az emberek véleménye számít, magasabbak a bérek, tehát a teljesítményt azt jobban értékelik, és észszerű gazdaságpolitikát folytatnak, és ennek köszönhette azt is, hogy október 23-án a rádió ostrom akkor az egyik egyetemista beszólította abba a küldöttségbe, ami bement a rádióba tárgyalni a rádió vezetésével a fiatalság pontjainak a felolvasása érdekében.
Ő ott volt akkor bent a rádióban.
Igen, a küldöttség része volt. Amikor kijöttek a rádióból, és ugye elmondták, hogy nem hajlandók beolvasni a pontjaikat, akkor szinte meg akarták őket verni a tömegben, mert hogy annyira felháborítónak tartották ezt a dolgot. és ő volt a fültanúja annak, amit kihallgatásában el is mond, hogy a pártvezetés azt az ultimátumot adja, hogy lőni fognak, hogyha nem oszlik szét a tömeg. Tehát ezt ő hallja a telefonbeszélgetés részleteit a rádióban.
Ízlegessük egy kicsit a szavakat, független és szabad Magyarországot akartak. Ugye ez 2021-ben is időszerű, és mindig is időszerű, amikor Magyarországról beszélünk, hiszen valami mindig veszélyezteti a függetlenségünket és a szabadságunkat. Itt 1950-51-52-53-ban mi volt a gátja ennek a független és szabad Magyarországnak, György Sándor?
Egyrészt maga a Szovjetunió, illetve az általa megszervezett Varsói Szerződés, a béketábor, ahogy magukat nevezték. Ők valószínűleg ezt komolyan gondolták, de azért nem lehet ezt nem önironikusan és cinikusan értékelni. Ugye itt állomást osztak szovjet csapatok, nem csak nálunk, hanem a környéken, Csehszlovákiában akkor még pont nem oda később vonultak be, de Kelet-Németországban, Lengyelországban, 55-ig Ausztriában, és amikor 55-ben megkötik az osztrák államszerződést, és onnan kivonulnak a szovjetek, ugye az a II. Világháború után közös négy hatalmi megszállás alá került Ausztria, és csak egy részét kapták meg a szovjetek. Miután kivonultak, Magyarország lesz a határ, ugye a vasfüggönynek a határa, hogy vasfüggöny néven ismerjük ezt a műszaki határzárat.
Hát igen, és aztán csak 1988-89-90-ben számoljuk fel végleg ezt
igen,
a műszaki határzárat.
Igen, enyhült, ugye 53 Sztálin halála után is már volt egy enyhülés, de mondjuk a töredéke annak, ami a későbbiek mondjuk 60-as, 70-es években, amikor már ugye papírral is lehetett hivatalosan utazni, illetve hát a mai napig is láthatóak a nyomai, a magasfigyelők, és megindul egy jóformán a II. Világháború után pár évvel egy harmadik világháborús, atomháborús pánik hangulat. Ami 56-ban amúgy a hatalomra ütött vissza, ugyanis a különböző ugye, sorkatonasság, illetve a honvédelmi előképzésben részesült fiatalok bizony a fegyverforgatást azt nem csak a gonosz imperialisták ellen sajátították el, hanem a saját céljaik, illetve itt az István által is említett pontok kikényszerítésére, illetve megvédésére is alkalmazták a tudásukat.
Ugye most elsősorban egy ilyen külpolitikai függést mondott el. A szovjet hadsereg itt van nálunk, 1 milliós létszámban még közvetlenül a II. Világháború után, aztán ez a létszám gondolom, hogy csökken. Hogyha a szovjet szuronyok nincsenek, akkor a Magyar Dolgozók Pártja, a Kommunista Párt nem is kerül soha hatalomra, ezt elmondhatjuk?
Ezt elmondhatjuk nyugodtan, tehát amit ugye a 45 és 48 között mondjuk választási eredményt elértek, az alapján esélytelen lett volna, hogy egy diktatúrát kialakítsanak teljesen önerőből.
17-18% ugye a választási eredmény?
Igen.
Ráadásul ezt úgy értékel, hogy a társadalomnak a nagy részét már kirekesztették a választásokból. Kizárták azokat a korábbi politikai elithez tartozó személyeket, sőt, nem egyet lecsuktak, internáltak, börtönbe vetettek, akik esetleg alternatívát, polgári alternatívát tudtak volna nyújtani az ő általuk elképzelt magyarországi berendezkedéssel szemben. A polgári politikusok jutottak, amikor a választásokat megtartották többségbe, és a kisgazdapárt leszalámizása után sem tudtak olyan döntő fölényre szert tenni, amely azt sugallta volna, hogy akkor elérték a céljaikat, és választások útján ez stabilan továbbra is fenntartható számukra.
Egyszer Szerencsés Károly történésszel összeszámoltuk ezeket a választási csalásokat, kizárásokat és egyebeket, és arra jutottunk nagyjából, hogy már az 1945-ös választásoknál ugye több százezer ember, 600-700 ezer ember volt kizárva a választásokból, de hogy 1947-ben a kék cédulákon túl a szavazat megsemmisítések, meg egyebek miatt ez egy nagyjából 1,5 milliós voks mennyiség lehet, amit elcsaltak. Hát ez ma hihetetlen mennyiségűnek tűnik.
Ráadásul a passzív szavazati jog, tehát hogy a választójognak az a része, amikor választható valaki, nagyon sok olyan politikai pályán befutott ember, vagy pedig éppen feltörekvő embernek a pályát vágták ketté, lehetetlenítették el, hogy ő politikus lehessen, aki jelentett volna egy valós alternatívát. És így jutunk el majd 56-hoz, hogy olyan fiatalok fognak a forradalomban fellépni, akik még a kommunista szókészletet használva is egyfajta polgári demokratikus berendezés irányába képzelik el a jövőjüket. Tehát amikor ők azt mondják, hogy szocializmust akarnak, de magyar módon, vagy azt mondják, hogy ők egy kommunista rendszert akarnak, de olyat, ahol több pártrendszer van, és beengednek más pártokat is, meg más gondolkodókat, meg tudósokat emelnek be a kormányba, akkor ugye fából vaskarikáról beszélünk, amit ők akkor nem tudhattak, hiszen a kommunizmust, amikor ők fölnőttek és iskolába jártak, akkor egyenlő volt a demokráciával. De amikor azt mondják, hogy mi jelzők nélküli demokráciát akarunk, vagy teljes demokráciát, akkor tudják ők is, hogy a nép itt egy fosztóképző. És ez nem egy teljes demokrácia, ahol egy párt uralkodik.
Egyszer érdemes lenne erről is műsort csinálni, hogy a demokrácia elé hogy kerülnek ezek a fosztóképzők, a népi demokrácia, liberális demokrácia, stb. Stb. Érdekes lenne ennek a sorsát is megnézni.
Amit még szeretnék hozzátenni, hogy az első években, tehát 45 és 48 között ez a koalíciós időszakban, ott a kommunista párt még ráadásul a mosolygósabbik arcát mutatja idézőjelben. Ugye akkor még nem megy annyira nyíltan a terror, sőt, van például földosztás, ugye ez egy évszázados kérdés volt a földkérdés Magyarországon, és hát ők úgy tüntetik föl magukat, hogy a földosztás. Az egy dolog, hogy egy pár évvel később azt a kiosztott földet visszaveszik és bezavarnak mindenkit a TSZ-be.
Akarnak pontosabban. Azért igen. 61-re fejezik be, az is egy hosszú folyamat.
Igen, volt. Csak ugye ebbe is ugye százak meg ezrek rokkantak bele, nyomorodtak bele, akár emberileg, akár vagyonilag, illetve lehet találni ilyen nagy plakátokat, hogy hadifoglyokat hazahozza a kommunista párt. Ezt is meglovagolták ezt a kérdést, aztán tenni viszont nem igazán tettek az ügy érdekében, pláne nem 45-ben, tehát az jóval később kezdik meg még a látszatintézkedéseiket is.
Szóval van itt egy vérig sértett társadalom, nemzeti érzésében, egzisztenciájában, és minden más emberi érzésében, vallásosságában romjaiba döntött társadalom, amelyik ellen akar állni. És 1956. október 23-án ez az elegy robban. Iván Kovács László, beszéltünk már, hogy a rádióban volt. És aztán, mert a rádióból azért nem vezetett mindenkinek egyenes útja a Korvin közbe és az ottani főparancsnokságig.
Miután észlelték, hogy lövik a tömeget, fegyvert szereztek, és ő a múzeumból lőtte az épületet, illetve onnan vette fel a harcot, majd másnap szintén csatlakozni akart a múzeumban lévő fegyveres alakhoz, de ott már katonákat találtak, akik leszerelték őket. Délután ismét járt, kelt a városba, és a Korvin köz lett az a hely, ahol jelentkezett, befogadták, harcolni akart azért a jobb, igazságosabb Magyarországért, amiben őszintén hitt. A szovjet beavatkozás az, ami egyfajta népfelkelést vagy kormányellenes felkelést átalakít nemzeti szabadságharcá. Tehát amikor a szovjetek beavatkoznak az eseményekbe, akkor már nem csak az AVH ellen küzdenek, illetve a kommunista párt egyeduralma ellen, hanem nemzeti szabadságharcosokként a szovjet uralom ellen, amely amúgy is ott volt a követeléseik között, de ez lesz az első számú követelés, hogy a szovjet csapatok nyomban távozzanak az országból.
Mert ha eltávoznak, abban a pillanatban mi magunk dönthetünk a sorsunkról, és az egyértelműen azt is jelenti, hogy a kommunisták sem lesznek hatalmon.
Igen, de azt is hozzá kell tennünk, hogy vádolják az 56-os forradalmárokat, felkelőket azzal, hogy ők nagyon kommunista ellenesek lettek volna, és minden kommunistát válogatás nélkül üldöztek. Ez Iván Kovács László esetében sem igaz, de sok más forradalmár esetében sem, hogy ő személy szerint üldözött volna valakit az ideológiai meggyőződése miatt. Leggyakrabban azt találjuk vidéken is, hogy azokat a kommunista vezetőket, akik nagyon sok rosszat tettek, esetleg félreállították, alacsonyabb beosztásba helyezték, de akik hajlandók voltak együttműködni a nép érdekében, azokat még, ha nem is minden esetben a posztjukon hagyták, de benne hagyták mondjuk egy nemzeti bizottságba, vagy együttműködtek velük, sőt azokat, akik olyan bűnöket követtek el, ami miatt népharaggal kellett számolniuk, igyekeztek megmenteni az életüket, hangoztatva az ilyen rendpárti forradalmárok azt hangoztatták, hogy majd egy későbbi időpontban bíróságnak kell arról dönteni, hogy ki bűnös és ki ártatlan. És ez egy olyan nemzeti hagyományunk, a joguralom, a jogállamiságnak a biztosítása forradalmi körülmények között, amire méltán büszkék lehetünk a mai napig.
Na hát erről a hagyományról beszélünk majd, az ember emlékezet egy másik adásában, amikor Szobonya Zoltánról beszélünk, de most térjünk vissza ide, például oda, hogy miként sikerül fegyvereket szerezni a forradalmároknak, azért nem olyan egyértelmű, hogy kijövök a rádióból, és fegyvert nyomnak a kezembe. Próbáljuk leírni az akkori helyzetet, hogy a hadseregtől lehetett fegyvert szerezni, vagy a munkahelyekről, mert ugye akkor ott volt őrség még például, a munkások hozták, vagy a hadsereg hozta?
Mind a kettő igaz. Azt tudjuk, hogy a kommunista párt elég masszív erőszakszervezetet tart fenn az országban. Amikor ez az erőszakszervezet megroppan, akkor onnan is szereznek fegyvereket, szereznek a rendőrségtől, szereznek, ha elfoglalnak egy rendőrségépületet, vagy átállásra kényszerítik, akkor onnan, vagy az AVH-soktól is elveszik a fegyvereket, de azt is tudjuk, hogy üzemekhez is elég jelentős, üzemi őrségekhez is elég jelentős mennyiségű fegyvert visztek, és voltak olyan telepek, olyan gyárak, ahol fegyvergyártással is foglalkoztak. Az első fegyverek ilyen gyárakból származnak. Egyik ilyen legendás hely, ahol állítólag nagyon mennyiségű fegyverre tettek szert a felkelők, az volt a lámpagyár például.
Lámpagyár? Igen. Lámpagyárban lámpát gyártanak, nem?
Hát hivatalosan ez volt a neve. Lámpát is gyártottak, burkolt tevékenység, aztán ami később nyíltá vált, ugye a fegyver és gázkészülékgyár, ott már helyet kapott a fegyver a hivatalos megnevezésben, ez az 50-es években nem igazán volt elterjedt, ott igyekeztek mindent titkolni, hogy az imperialista kémek nehogy itt kiszúrják, hogy nem csak lámpát gyártanak a Soroksári úton.
Kiszúrták mások, kiszúrt a magyar munkásság, hogy mit gyárt.
És igen, korabeli vicc szerint ugye megpróbálja hazavinni a melós a alkatrészeket, és akkor összerakni belőle egy lámpát, és akárhogy rakja össze, csak fegyver lesz belőle. Tehát...
Most ezen nevetünk így most már ennyi idő után, de azért 56. október 24-én vagy 25-én, amikor egyszer csak megérkeznek a szovjet tankok a Korvin közhöz, és azokkal kell kezdeni valamit, akkor ott hát legény kellett a gátra. Hogy oldották ezt meg? Hogy lett vezető ott Iván Kovács László, hogy megérkezik? Nyilván nem vezetőként érkezik oda.
Nem, jelentkezik az akkori parancsnoknál, majd másnap már nem találja ott a régi parancsnokot. Mivel kell valaki, aki beosztja az őrségeket, kijelöli a pontokat, hogy honnan fognak tüzelni, ezért hát ő lesz az, aki egyre inkább kezébe veszi az irányítást, ő hozzáfordulnak tanácsért, és így lesz ő a Korvin köznek a főparancsnoka. A Korvin közt úgy képzeljük el, hogy van egy felkelő mag, ami magában a Korvin közben foglal helyet és a környező házakban, és a különböző 8. kerületi csoportok is lazán kapcsolódnak a Korvin közhöz. Egyfajta koordinált bevetés, egyfajta koordinált együttműködés van közöttük a szovjetellenes harcban. Igazi komoly eredményeket akkor tudnak elérni, amikor páncéltörő fegyverekre tesznek sort. Az egyik ilyen páncéltörő fegyver visszaemlékezések szerint egy légvédelmi ágyú, amelyet úgy tudtak vonalba állítani, hogy föltették a hátulját a Korvin köz mozinának a lépcsőire.
Ma is megvan, tehát aki oda megy, láthatja ezt a helyet.
Igen, és az ülőjút irányába, a villamos megálló irányába irányozták, majd később hadizsákmányként több páncéltörő eszközre tesznek szert, és egy nagyon fontos fegyverzet, a benzines palack, az úgynevezett Molotov koktél, a Korvin köz mögött volt egy benzinkút, onnan töltötték üvegekbe a benzint, és az üvegeket a helyben lakók adták.
Ha jól értem, akkor nem arról van szó, hogy őt választották a Korvin közvezetőjének, hanem kiválasztódott a talpra esettsége alapján, annak alapján, hogy hozzá lehetett fordulni, mindig tudta a megoldást. Hadvezérnek tekinthetjük így módon?
Mindenképpen tekinthetjük hadvezérnek, még akkor is, hogyha nem úgy kell elképzelni a felkelőket, mint egy olyan szervezett csoportot, amely fegyelmezett és minden parancsot teljesít, amit Iván Kovács László kiad, és a rajparancsnokok teljesítik. Itt autonóm emberekről van szó.
De nagyon motivált emberekről.
Így van, akik úgy gondolkoznak a szabadságharcról, hogy ők az életüket is odaadják a hazáért, és vannak köztük véleménykülönbségek, ez főként Pongrácz Gergelyékkel kapcsolatban jött elő. Iván Kovács László egyfajta politikusabb alkat volt, aki tudta azt, hogy a fegyveres ellenállásnak bizonyos ponton túl nem lesz értelme, vagy kilátástalan, ezért valamifajta megállapodást kéne kötni a Nagy Imre kormánnyal. Pongrácz meg viszont a Nagy Imre kormányt el se akarták eredetileg ismerni, ők nem tekintették ezt tárgyalási alapnak.
Mit tudunk mondani az ő eredményeikről? Tehát most eredménynek azt tekintsük ebben a helyzetben, hogy hány kilőtt páncélos az eredmény ott az Üllői úton. Van valami számadat, amit mondhatunk?
Becsléseink vannak, körülbelül 15-20 páncélos lőnek ki november 4-ig, majd újabb 15-20 páncélos november 4-ét követően. Ezek becslések, tehát elég megbízhatatlanok az információink. Az a helyzet, hogy az ott lévő emberek egy része emigrált, és az ő visszaemlékezésekre is támaszkodhatunk, de nem vezettek olyan pontos statisztikát, hogy most mennyi páncélos lőttek ki, és ezek a páncélos járművek között ugye vannak rohamlövegek és más. páncélozott járművek is.
Hát igen, amit így könnyedén tanknak mondunk, mondjuk ott nagyon sokféle harci jármű lehet.
Igen, illetve teherautók, ugye lövegeiket így szerezték, hogy a szovjetek bevonultak a teherautó után kötött löveggel. Hiába voltak nagyon rutinosak városharcban, ugye Budapest 44-45-ben, Berlin, Stalingrád, teljesen kvázi amatőr módon fogtak hozzá először Budapest. Mondjuk úgy, hogy megfélemlítésének ezt az 53-as kelet-berlini felkelés mintájára ott elég volt, hogy kivonultak nagy technikával, és csörömpöltek fel alá az utcákon, és akkor mindenki gyorsan hazamenekült.
Na de hát a magyarokat nem lehet így elintézni.
Igen, ezért voltak ilyen súlyos veszteségeik, főleg az első napokban. És igen, teherautót kilőtték, a mögötte lévő löveg az megmaradt épségben, azt meg bevontatták akár a Korvin közben, akár máshova. Rengeteg fénykép is található. Ugye Murizsigmond körtéren is volt felállítva löveg, ilyen mondjuk az elég ramagy állapotúnak tűnt, tehát lehet, hogy az megsérült, de nagy rész innen szereztek nehéz fegyvereket a forradalmárok.
Iván Kovács László aztán egy idő után nem lesz a Korvin közfőparancsnoka. Végig küzdi ezt az időszakot, amíg a harcok véget érnek, addig ő parancsnok. Majd utána következik egy olyan időszak, amikor elmozdítják, ha mondhatjuk így. Hogy történik ez?
Már véleménykülönbségek korábban is mutatkoztak közte és a Pongrász csoport között.
Pongrász Gergely és a testvérei, ugye? Nem tudom, igen, hányan voltak ott a Korvin közben közülük?
Ha jól tudom, akkor hárman.
Hárban legalább komoly szerepet játszottak a vezetésben.
Ők a vezetőségben is benne voltak. Pongrász Gergelyék úgy gondolkodtak, hogy ugyan eleinte még a tárgyalások mellett voltak, de későbbiek folyamán úgy gondolkodtak, hogy a Nagy Imre kormány elfogadása az nem lehet alap. Iván Kovács László úgy vélte, hogy a Nagy Imre kormány elfogadásáért cserébe el kell érni a szovjet csapat kivonást és szabad választások kiírását legkésőbb 1957. május 1-jéig. Iván Kovács László ráadásul október 30-án több AVH-snak megmentette az életét, ami nem növelte vele szemben a bizalmat. Az egyik AVH-s az jól tudta, hogy futballista volt, és nem csinált semmi terhelőt, érte jót állt, és hallgattak rá, és elengedték. A másik viszont gépkocsit vezetett, tehát ő sem volt az a véres kezű AVH-s, akire gyakorlatilag vadászni kellett volna, ezért őt is megvédte, és ez növelte vele szemben a bizonytalanságot. Ezt kihasználták az ellenfelei, akik másképp gondolkodtak.
De ez ugye addig jut, hogy november 4-én vagy 3-án ki is akarják végezni?
Igen, november 1-én veszik át tőle a főparancsnokságot, ekkor még parancsnok helyettes, és abban állapodnak meg, hogy a szerveződő nemzetőrségben ő lesz a Korvin közieknek a delegáltja. Majd november 4-én, abban a súlyos helyzetben, amit tudunk, hogy megélte az ország, illetve a főváros, teljesen összeomlanak a védvonalak, folytatódnak a harcok ugyan, de ő akkor is védelmébe vesz egy szemét, akit AVH-s plicinek gondolnak, egy 15 éves lányról van szó. Nem volt AVH-s plici egyébként akkor még, tehát nem lehetett rá ilyet mondani, viszont gyanús volt, mert nem volt személyigazolványa. Akarat ellenére került a Korvin közben napokkal azelőtt, és akkor is Iván Kovács László volt, aki kiállt érte, és mondta, hogy azért osszuk be valahova, de ne bántsuk. És ekkor is feltámad vele szembe ez a kifogás, megvádolják árulással, és Pongrácék parancsot adnak arra, hogy végezzék ki, likvidálják. A Kilián laktanyához kísérik, ahonnan lövések érik őket, és akkor tud elmenekülni.
Milyen groteszk helyzet ez? Nem is tudom, hogy lehet, hogy a szovjet támadás menti meg valójában az életét annak, aki a szovjetek ellen előtte nagyon eredményesen harcol?
A Kilián laktanyában nem szovjetek vannak ekkor, hanem magyar katonák. Igazából ő akkor értesül róla, hogy ez a likvidálási parancs érvényben van, amikor napokkal később kimegy élelmiszerért, és akkor hallja egy másik 56-os forradalmától, hogy a Korvin közi főparancsnokság likvidálására adott parancsot. Őt ez nagyon bántotta, és nagyon méltatlannak érezte az árulás vágyát. Itt arról van szó, hogy két különböző gondolkodásmód ütközött. Az egyik, a Pongrácéké szintén tiszteletre méltó, egy mindenáron való fegyveres harc fenntartásában látta a megoldást, akkora vérveszteséget okozni a szovjet hadseregnek, hogy már a nemzetközi közvélemény is odafigyeljen, és hogy ne lehessen ezt eltagadni. Iván Kovács László egy kicsit reálisabban gondolkodott, úgy vélte, hogy valami fajta kiegyezés a magyar fegyveres erőkkel, illetve a Nagy Imre kormánnyal szükséges lenne. November 4-e után viszont kádáraik ellen szervezkedett, megalapította február 23-án a Turulpártot, röplapokat készített, a kádárai kormány elleni bojkotra szólított fel, a forradalom követéseit megismételte, a szabad választásokért állt ki, a röplapokon kívül még tervet kezdett el készíteni Maléter Pál kiszabadítására a fegyveres akció keretében. Ezek romantikus elképzelések voltak, és hihetetlen nagy bátorságra val, hogy a statárium idején ő ilyen terveket fontolgatott, és fegyver, rejteget nála volt a fegyver, amikor az utcán járt. Komolyan érezte azt, hogy neki valamit még pluszban is tennie kell azon kívül, amit addig tett, mivel le akarta mosni magáról az árulás gyalázatos vágyát, ezzel is bizonyítani akarta, hogy ő nem áruló. Egyébként lehetősége lett volna külföldre emigrálni, a testvéreinek sikerült is. Ő azonban azt mondta, hogy a parancsnok nem hagyhatja el a süllyedő hajót, és maradt. Pedig biztos lehetett benne, hogy előbb-utóbb meg fogják találni. A szerelmének beszámolt róla Horváth Zsuzsannának, hogy már 4 hete egy nő követi, és hogy ő úgy érzi, hogy figyelik. Már ebből sejthető, hogy ő úgy érezte, hogy már a állambiztonsági szervek látókörébe került. Ennek ellenére nem távozott, és nem próbált meg menekülni az országból, hanem kitartott. Majd, amikor perre vitték ellene a vádakat, akkor mindent magára vállalt, mindenkit megpróbált menteni, és az ő bűnüket is, vagy a felelősségeket is igyekezett úgy feltüntetni, hogy mindenért ő a hibás.
Hát igen, bűnnek nem nevezhetjük azt, ami a Korvin közben történt.
Ma ezt a felelősség. Azt mondanánk, igen, hogy hőstett.
Ma azt mondanánk, hogy hőstett, de akkor 57-ben, 58-ban és aztán 1990-ig ez bűnként kellett megnevezni, ugye a kommunista történetírásban egyrészt, meg hát a kommunista politikában is nyilván.
Igyekeztek egyébként összemosni ezeket a kategóriákat. A köztársaság téren valóban történtek olyan atrocitások, ami méltatlanok voltak a forradalom tisztaságához. Ugyanakkor ezt igyekeztek a korvinistákra is, és a többi felkelő csoportra is ráfogni, de amikor a köztesek téren zajlanak az események, éppen nagy vita zajlott a Korvin közben a két különböző politikai irány között, tehát Iván Kovács Lászlóék, illetve Pongrácék között. Nem tudtak megállapítani például a honvédelmi miniszter személyében, hogy ők itt támogatnának, és egyéb ilyen szervezési és alapvető kérdésekben, és ugyan jelentik nekik, hogy a köztársaság téren lövések zajlanak, és hogy ott valami történik, de nem foglalkoztak vele, hanem egymás vitáival voltak elfoglalva.
Arra emlékszem, hogy Pongrácz Gergely még 1989-ben is, amikor hazahívták június 16-ára, hogy a Nagy Imre és társai temetésére, akkor csak annyit üzent, hogy azt az 5 kommunistát eltemetik nélkülem is. Volt egy elég határozott kommunista ellenes.
Így van, ő egy antikommunista volt a szó legteljesebb értelmében.
November 4-e után tényleg csak pár szóban, hogy a Korvint, amelyik azért elég jól beágyazott, ott ugye házaktól védett a környék, azt légitámadással vagy tűzérségi tűzzel próbálják elhallgattatni? Mit tudunk erről?
Légitámadást terveztek ellene már október végén is.
27-én.
Igen, olyan forrásokkal is találkozhat az ember, hogy szovjet nehézbombázók már úton voltak, és Kárpátalja környékéről fordították őket vissza, hogy akkor mégsem.
Nagy Imre nem egyezett bele a katonai megoldásba, mivel úgy érezte, hogy a Korvin közi felkelőknek bizonyos követelései jogosak, vagy egyfajta együttműködésre mért kialakítani.
Igen, illetve hát ugye a város központjának a szétbombázása semmiképp nem szolgált volna neki sem.
Hát meg polgári áldozatokra számított, és ezt megengedhetett.
Több száz vagy akár több ezer fő civil áldozattal is számolhatunk egy ilyen bombázásnál. Ugye nehéz tüzérséget is emiatt igyekeztek kerülni, ugyanakkor páncélosok már kellő gyalogsági támogatással, kellő számban viszonylag hamar, tehát néhány nap alatt magából a Korvin közből ki tudták szorítani a forradalmárokat. A környező épületekben, ugye házról házra vándoroltak, sokszor úgy, hogy a pincéket, ugye mindegyik háznak volt légópincéje akkoriban, áttörték a falakat, és a pincéken keresztül közlekedtek, és 3 házzal később fölbukkantak. Nagyon komoly utcai harcok zajlottak, hogy ott a Práter utcában, Vajdahunyad utcában látszott, hogy nem volt honnan lőszer, nem volt honnan élelmet szerezzenek, és olyan túlerőben voltak a szovjetek, hogy néhány nap után onnan is kiszorultak a lehetőségeik végső határaik küzdő forradalmárok.
1957. december 30-án végzik ki Iván Kovács Lászlót. Ezek ugye az utolsó napjai, amiről nyilván nem nagyon tudunk sokat. Gondolom, hogy ezek nem maradtak meg feljegyzései ebből az időből, de van egy érdekes dolog, hogy ő benyújt egy kegyelmi kérvényt. és végül erre a kegyelmi kérvényre nemet mondanak. Tudjuk az okokat? Ismeri azokat az embereket, akik a kegyelmi kérvényt elbíráló bizottságban benne vannak?
Hát az elnöki tanács bírálta el ilyenkor a mindenkori elnöki tanács a kegyelmi kérvényeket.
És van előtte egy ilyen kegyelmi tanácskozásra összeülő bíróság, hogy ajánlja-e kegyelemre?
Vagy ami nem ugyanaz ajánlja. A bíróság, mint amely korábban az ítéletet hozta. Tehát de ez volt akkoriban a szabályozás, akármennyire is groteszkül hangzik, amikor az ember találkozik vele, hogy három ember halálra ítéli a vádlottat, majd ugyanaz a három ember egyhangúan fölterjesztik egy elemre. Azért ott van csodálkozni való sokszor. Tehát maga az elnöki tanács utasította el a kegyelmi kérvényeket, vagy éppen hagyta jóvá. Iván Kovácsnak sajnos esélye nem volt jóformán. Egyrészt ugye maga a Korvin közi szerepvállalása, illetve hogy 57 tavaszán is folytatta. Néhány nap vagy néhány hét szünet után ő folytatta az ellenállást a saját eszközeivel, röplapokat, amiket elmondott itt István, hogy pártot szervezett, ezt akkoriban volt ez a márciusban újrakezdjük láz, ami többnyire ilyen Iván Kovácshoz hasonló, meg még fiatalabb diákok, munkás fiataloknak a kezdeményezései nem volt szervezett. Kisebb csoportok röplapoztak, feliratokat készítettek falakra, próbáltak a maguk eszközeivel, már ugye más eszköz nem volt, fegyveres harcot nem tudtak folytatni, és ezt a hatalom, hogy a maga legitimációját erősítse, ugye, hogy hát itt még mindig tobzódnak az ellenforradalmárok, ezt nagyon nagy részt felfújta. Tehát aki 57 tavaszán belekerült egy ilyenbe, ott, ha nem is halálbüntetés, de nagyon súlyos börtönéveket szabtak ki, olyan néhány röplapért, vagy egy megdobált páncélosért, vagy valamiért elképesztő büntetéseket szabtak ki.
Azt javasolnám önöknek, hogy lassanként így a téma vége felé tartva, ne ezekkel fejezzük be, hanem mégiscsak a szerelemmel, amivel elkezdtük. Mert hogy azt mondta nekem egy történész, hogy hát miért csodálkozol ezen? Ezek fiatal emberek voltak. Mindegyikük szerelmes volt ebben az időben. Volt olyan, aki a menyasszonya a házával szemben rendezte be a parancsnoki épületet, de a szabadság szerelem együtt jár. 20 évesekről beszélünk.
Ráadásul ugye nem mindennapi helyzetben, nehézségekben, folyamatos stressz alatt, ahol azért Robert Merlinek a Két nap az élet regénye jutott eszembe, hogy valószínűleg valami ilyesmi hangulatban élhették meg ezt, ha nem is kettőt, de kicsivel több napot, de mindenképp egy ilyen hangulatban, ahol azért az érzelmeknek nagyobb teret tudtak engedni.
És sosem tudták, hogy melyik nap lesz az utolsó. És ebben a helyzetben a szerelem egy olyan támasz, ami megfizethetetlen.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, kedves hallgatóink, a 20. századi hősök sorozatunkban. Ezúttal Iván Kovács Lászlót, a Korvin közparancsnokát mutattuk be. Az élete kész filmforgatókönyv, úgyhogy az SFE hallgatók helyében én azonnal rohannék, hogy a jogok nálam legyenek és filmet forgathassak belőle. Csodálom is, hogy eddig nem tették. Galambos Istvánnak és György Sándornak köszönöm a beszélgetést, hallgatóinknak pedig a figyelmet, akinek pedig tetszett a társalgás, keresse továbbra is az ember emlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Viszont hallásra.